Üdvözlök mindenkit itt a Bölcsek Köve adásában, én Benzsó vagyok, itt van velem Barnabás.
Sziasztok!
Ebben a podcast sorozatban pedig különböző kulturális, művészeti alkotásokkal foglalkozunk, és ezeknek a filozófiai olvasata érdekel bennünket. Ebben a részben a True Detective-ről, magyarul a törvény nevében-ről lesz szó, annak is az első évadáról, hiszen ez a legkiemelkedőbb és legnagyobb hatású ezek közül. Úgyhogy megkérdezném tőled, hiszen te választottad, drága bátyám, ezt a témát, hogy miért is erről lesz ma szó.
Hát ugye, aki látta, azt tudja, hogy azért komoly filozófiai kérdéseket feszeget ez a sorozat. Részben ennek is köszönhető a népszerűsége. Ugye ez a 2014-es sorozat, ami számomra azért fontos, mert hát talán ez volt a House of Cards mellett az első ilyen sorozat, amit úgy néztem, hogy ez nem egy ilyen epizódikus, ilyen B-kategóriás sorozat, mint nem tudom, az NCIS, meg más helyszínelő sorozatok, most nem beszólva nekik, de tudjuk, hogy nem ezek a sorozatok tartoznak bele abba a hullámba, ami még ma is tart, hogy milyen sok van, és hogy milyen komoly művészi színvonaluk van, illetve hogy komoly mozisztárok és rendezők, meg írók is sorozatokon dolgoznak. Ugye ez nagyjából, ez így a 2010-es években alakult ki, és ennek biztos, hogy a True Detective is egy mérföldköve volt, de mint fogyasztóként én számomra mindenképpen, úgyhogy ez a személyes kötődésem hozzá, illetve ugye az én disszertációm témája az élet értelme, és így hallottam David Benatarról, aki egy pessimista gondolkodó, aki szintén erről a témáról ír, és egy olyan nézetet képvisel, ami elég népszerűtlen, és rajta kívül kevesen osztanak. Úgyhogy érdekesnek tartom ebből a szempontból megvizsgálni a sorozatot. Úgyhogy akkor így előjáróban annyit mondjunk el, hogy amiről most beszélni fogunk leginkább, az antinatalizmus, illetve a pesszimizmus. Az antinatalizmus röviden az a nézet, hogy amorális, tehát morálisan helytelen gyereket csinálni, vagy illetve új állatokat létrehozni, tenyészteni.
De várjál, és a növényekkel mi van?
A növényeknek nincsen fenomenális tudatuk, nincsen a tapasztalatuknak egy miensége, úgyhogy ebből a szempontból ők nem számítanak, hogy az állatok közül is azok fontos, akik képesek érezni. Uh-huh. Jól van, na de ne rohanjunk ennyire előre, kezdjünk is bele. Tehát az első ránézésre ez egy normális krimi, van egy gyilkosság, vagy hát egy ilyen brutális gyilkosság sorozat, ami eléggé felkavarja a nézőt, meg hát a sorozatban magát a szereplőket is, és az a kérdés, hogy ki tette, tehát ilyen értelemben egy nyomozós whodunit krimi, ugye sokszor látott formulával, vagy van kettő nyomozó, akik nagyon különbözőek, és nem jönnek ki, és az író Nick Pizzolatto, aki valamilyen szempontból kolléga, hiszen neki is diplomája van filozófiából, ő azt találta ki, hogy fog egy ilyen sablonformulát, és akkor azon csavar egy-kettőt, hogy az igazán jó legyen. És itt az igazi csavar az, hogy milyen gondolatai vannak Rust Cole-nak, a Matthew McConaughey által játszott karakternek, és a sorozat formula lehetőséget ad neki, hogy sokat beszélhessenek a karakterek. Ugye a sorozatnak ez a nagy előnye a filmmel szemben, hogy jobban megismerhetjük a karaktereket, meg az ő útjukat. És hát elég különös filozófiája van Rust Cole-nak, úgyhogy ez teszi nagyon különlegessé a sorozatot, és emellett fontos, hogy ott van mellette a Woody Harrelson karaktere, a Marty Hart, meg ő pedig az, akivel valamilyen szempontból azonosulni tudunk, aki azért mégiscsak egy normálisabb, egy hétköznapi figura, aki megrökönyödik, és furcsának tartja a Rásznak a szövegeit. Ugye itt szeretnék utalni McKee-re, aki a sztorit írta, ami egy ilyen forgatókönyvíró biblia, mert ő is hát nagyjából ezt tanácsolja, hogy vannak ezek a műfaji sajátosságok, amiket nem szabad megkerülni, de azokat olyan formába kell bemutatni, ahogyan eddig még nem. Ugye ilyen, mint egy romkomnál is látni akarom azt, ahol találkozik a fiú meg a lány, látom, ahogy egymásba szeretnek, az első csúk, aztán van valami bonyodalom, szétmennek, és aztán újra összejönnek. Ezek azok a dolgok, amiket meg szerint ezeket nem kéne megkavarni, nem attól lesz egyedi, és nem attól lesz közhely nélküli, hogyha ezeket a kötelező formulákat elhagyom, hanem a lényeg az az, hogy ezeket a formulákat valami olyan formába mutassam, olyan tartalommal töltsem fel, amivel eddig még nem. És azt gondolom, hogy Nick Pizzolatto megugorja ezt a szintet, fogja ezt a formulát, két nyomozó, akik nem jönnek ki, és olyan egyedi karaktereket kreál, amitől nagyon különleges és élvezhető lesz a sorozat. Egy másik, amit még szeretnék említeni, ami egy jó forgatókönyvírói húzás, hogy egy darabig visszaemlékezés a sorozat, mindkettő nyomozó szemszögéből, és aztán a vége felé, tehát az utolsó epizódok pedig már a jelenben játszódnak. És ettől azok a részek izgalmasabbak, hiszen a visszaemlékezésben tudom, hogy nem fognak meghalni. De utána már nagyobb tétje van a dolognak. Úgyhogy azt gondolom, hogy ez egy jól megírt krimi.
Igen, több szempontból is. Én még kicsit régebben olvastam egy könyvet a krimi írásról, és abban is megvannak ezek a pontok, amiket meg kell ütnie, vagy benne kell lenniük ugye egy krimiben. Ugye például ilyen az, hogy a nyomozó az legyen valami ilyen fura, legyen kívülálló, stb. És a Rust ennek tökéletesen megfelel, és ahogy mondtad, ez nagyon jó, hogy ilyen különlegesen van bemutatva, mert őnála nem az a furcsasága, mint mondjuk a Sherlocknál, hogy ilyen szuper génius, vagy mit tudom én, bár az elvitathatatlan, hogy egy okos embernek van beállítva, de nála nem ez a különlegessége, hanem ugye a filozófiai nézetei.
Ez egy fontos valami, amit mondasz, erre még nem is gondoltam, hogy a legtöbb klasszikus krimiben legalábbis az az alapfelállás, hogy a főhősünk azért kiemelkedő, azért más, mint a többi, mert hogy ő annyival okosabb náluk. Senki nem tud olyan okos lenni, mint Sherlock Holmes, senki nem tud olyan okos lenni, mint Hercule Poirot. Uh-huh. Itt pedig nem ez a helyzet,
igen.
Bár egy elismert és jó nyomozóról van szó, de ő nem ezért ő a fekete bárány ott a többiek között, hanem azért, mert benne van egy kulturális közegben, aminek a kulturális kódjait ő nem osztja.
Igen.
Ő neki teljesen más kódjai vannak. És ezzel nem nagyon szoktak játszani. Bár ugye a Sherlock valamennyire
igen. Meg még mondjuk, jó, meg mondhatnánk, hogy végül is a Poirotra is, igen. De ugye ez abból jön, hogy Ez is egy ilyen meghatározott dolog, hogy a nyomozónak kívülállónak kell lennie. És azt mondhatjuk, hogy a Rust kívülálló, különleges is és kívülálló is, és ez így mind ebből az aspektusából fakad a karakternek, bár az is igaz, hogy azért szerintem el lehet mondani, hogy okosabb valamivel talán, mint a nára körülötte állók, ez leginkább azzal van jelképezve, hogy ő nála állandóan ott van az a könyv, amiben jegyzetel és rajzol. És
látjuk, hogy egyedi módszerei vannak.
Igen. Tehát, hogy ő másképp méri fel az első epizódban a Ted helyszínét, mint a Hart, a Marty, tehát tehát elmondhatjuk, hogy ő különböző. És aztán egyébként, ha már így beszélünk a krimi vonalról, akkor ugye érdemes megemlíteni, hogy ez a krimi egyébként egy ilyen vadászós krimi, vagyis az azt jelenti, hogy egyik nyom vezet a másikra, mert mondjuk egy ilyen Poirot-nál általában ugye úgy van, hogy vagy az ilyen Agatha Christie-nél, hogy megismered így az összes nyomot így szépen lassan, mint egy ilyen halmozba vagy egy körbe, és akkor a végén prezentálva lesz, hogy ki a gyilkos, amire már lehet, hogy te is rájöttél ezekből a nyomokból, amiket neked prezentáltak. Míg ezeknél a fajta krimiknél, és ilyen mondjuk egyébként egy ilyen NCIS is, ha már ezt említettük, ahol van egy nyom, egy lead, és akkor ezen mennek tovább egy ilyen vonalon, és akkor így megyünk tovább. Ugye itt nyilván elég sokszor jutnak zsákutcába is többször, de alapvetően ez ezt követi leginkább ez a krimi. Bár mondjuk az is igaz, hogy a nem tudom hányadik epizódban, de még viszonylag az elején megismerjük azt, akiről később kiderül, hogy ő a gyilkos. aminél egyébként érdekes, hogy olvastam egy cikket, hogy kielemezték ott a frémeket, meg stb., és hogy akkor az alapján így sejtetve volt, vagy valahogy, hogy ő volt a gyilkos, mert de ez egyébként lehet csak ilyen belemagyarázás, tehát mindegy, egy ilyen mediumos blogposztot olvastam, mert hogy ott volt, ahol megy ugye az iskolába, vagy ott a kertbe tudod nyírja a füvet a fickó.
Igen.
Ugye azért nem tudjuk akkor még, hogy ő a gyilkos, mert nem is látjuk azt, hogy ilyen sebb helye van, meg stb. Mert hogy, és ugye, ahogy a nyomozók sem tudják, mert ők is a mi szemszögükből látjuk, vagy hát mi is az ő szemszögükből látjuk, így mi sem tudjuk, hogy ugye ő a gyilkos. No, mindegy, de itt azzal magyarázza egyébként az írás, mert hogy ott van egy, ahol így megy a kamera, és ki van írva az iskola neve, meg alá valami ilyen felirat, ott van egy kép ugye Jézusról, mert valamilyen egyházi iskola, és hogy akkor a glória miatt, és hogy ugye a Yellow King, amit magyarul szerintem nem sárga királynak, hanem lehet sápat királynak fordítottak, vagy nem tudom, de na mindegy, egyébként nekem az a véleményem ez alapján, hogy ez inkább ilyen belemagyarázás, de itt csak annyit megjegyeznék, hogy aztán tovább olvasnom a cikket, és az viszont mindenképpen kijelenthető, hogy azért elég sok mindennél így nagyon odafigyeltek, hogy a képek hogy vannak megalkotva a sorozatnál, és nagyon sokszor nagyon tudatos jelentéseket közölnek vizuálisan szerintem a sorozatban. Erre egyébként jó példa már maga az intro szekvencia is egyébként. Na mindegy, most kicsit elkalandoztunk, úgyhogy térünk
most
vissza.
Most mire azt konkrétan?
Hát például néztem, az volt a videó címe, hogy True Detective, The Decay of Humanity, csak hogyha már eszembe jut, akkor referálom, hogy miből beszélek, hogy hogy ugye ez a környezet hogyan, ez a louisianai környezet, amiben vannak, ugye látjuk, hogy végig ilyen hogy romlik le, meg az egész, hogy csomó ilyen elhagyatott hely van, meg stb., és hogy ez hogy üli meg a karaktereket, és hogy aztán ők is, mint azaz a környezet, hogy épülnek le, és süllyednek le, és hogy például az intróban, hogy ugye az, hogy az embereken keresztül van mutatva ugye ez a világ, tudod, hogy rajtuk így áttetszik igazából a táj, hogy ezzel hogy így ezzel akarják talán azt kifejezni, hogy hogy mennyire része az embereknek ez a hely, a karakterüknek, és hogy milyen hatással van rájuk. De például az is egy érdekes dolog, amikor amikor a jelenkori szálba kiderül, hogy itt igazából azért mennek a kihallgatások, mert hogy a Rustot gyanúsítják, hogy az a feltevésük, hogy lehet, hogy ő a gyilkos. És hogy annak az epizódnak, vagy az egyik ilyen epizódnak ott úgy van vége, amikor bemegy tőle az iskolába, és ott az elhagyott a vizébe, és talál egy ugyanilyen, azt az ilyen fa
ezt az ilyen jelképet,
képet. Igen, igen. És hogy akkor úgy lesz vége az epizódnak, hogy úgy közelít ki a kamera, hogy egy ilyen kereten keresztül látjuk, és akkor erre azt írták, hogy ugye, hogy mert, hogy he's being framed. Mert ugye ez magyarul kevésbé érthető, de hogyha valakire rákennek valamit, ugye ez annak az angol megfelelője, és ez az angolul, ez nem tudom, inkább bekereteznek, vagy valahogy ez így a szó szerint értelmezzük, és akkor ugye ez így innen jön. Meg például azokkal is sejthetik, hogy ugye ez a Yellow King-es dolgokkal, hogy például van egy olyan rész, aminél a, és ez is ugyanabban a résznél van, amikor azt akarják elhitetni mondjuk velünk nézőkkel, hogy lehet, hogy a Rust a felelős, amikor az a modernkori részben van, amikor a Rust utána megy a Martinak a kocsijával, és hogy akkor ahogy ott valahogy előz, vagy megy az úton, akkor egy, ha megállítják a frame-et egy jó helyen, akkor látszik, hogy valamilyen háttérben lévő, tudod, ilyen gyors étteremnek az ilyen korona emblémája, az pont az ő feje fölé kerül meg ilyenek. Tehát nyilván ezek lehetnek véletlenek is simán, de azért nem hinném. Tehát nem hinném, hogy azért ebből a sorozatból olyan sok minden véletlenül lenne. Én nekem az a vélem, hogy nagyon jól van összerakva, és nagyon sok minden tudatos benne.
Így van, egyetértek ezzel. Jól van. Akkor szerintem térjünk át arra, amit már belebegtettünk, hogy milyen nézetei vannak Rust Cole-nak. Úgy őt antinatalistaként lehetne jellemezni, mert van egy ilyen monológia, hogy amit nem tudok pontosan idézni, de hogy ahogy együtt kellene vonulnunk mind emberiség kéz a kézben a szakadék felé, tehát hogy ő is azt propagálja, mint David Benatar, hogy tulajdonképpen az emberiségnek, mint fajnak ki kellene halnia. Ugye ez talán egy hangsúlybeli különbség Benatar és Rust Cole között, hogy a Benatarnál ez szerintem inkább egy következmény, hogy hát akkor kijön az emberiség, mert amorális, hogyha új gyerekeket nemzünk, ebből nyilván az következik. Nekem pedig úgy tűnik, hogy ez a Rust Cole-nál pedig inkább egy központi elem. Tehát lényeg a lényeg, hogy azért mindketten pesszimisták, tehát azt gondolják, hogy ez a világ, ez egy nagyon-nagyon rossz hely, úgyhogy jobban járunk, hogyha nem születünk ide, és hogyha már ide születtünk, akkor viszont nem megoldás az öngyilkosság, mert akkor már érdekünkben áll tovább élni. Úgyhogy a legjobb az, hogyha mást viszont nem teszünk ebbe a lehetetlen helyzetbe, hogy hát élni is rossz, meg meghalni is rossz, úgyhogy mindenképpen rossz. Úgyhogy az a legjobb, hogyha nem csinálunk új gyereket, hiszen azzal nem ártunk senkinek, és így nem teszünk rosszat. Ugye Benatar így fogalmaz, hogy being into existence is a serious harm, tehát egy súlyos ártás, egy súlyos vétek, súlyos fájdalom okozás másnak, hogy te őt világra hozod, vagy...
Ja. Most az jutott erről egyébként hitel eszembe, hogy most csak viccelni fogok, de hogy biztos viccesek lehetnek náluk az ilyen karácsonyi összejövetelek a szüleinél, vagy valamilyen.
Ja, hát nem tudom, érdekes. Ugye a Benatar a könyvét, amiben kifejti a nézeteit, ott azt egyébként a testvérének ajánlja, hogy ő az egyik, akinek ajánlja, hogy így valami ilyesmit ír, hogy sok szeretettel testvéremnek, akinek nagyon rossz dolog, hogy világra jött, de mindenki másnak nagyon jó. Tehát, hogy mindenki másnak az nagyon jó, hogy ő
Igen, igen.
világra jött, mert hogy milyen jó vele lenni. Hát igen, ezt szokták tőle kérdezgetni, és mondta Benatar, hogy ő amúgy nem tekint magára aktivistaként, akinek ezt mindig mindenhol mondania kell. Ő úgy gondolja, hogy ez az igazság, ez az ő nézete, és ennek helye van abban a fórumban, ahol minden más nézet is megtalálható. Ezért ő ír erről egy könyvet, ír erről cikkeket. Ezek ott megtalálhatók, hogyha valaki elolvassa, akkor elolvassa, valaki elfogadja, akkor elfogadja. Neki filozófusként az a dolga, hogy amit ő hisz és igazoltnak vél, és megvizsgálja, akkor azt leírja és továbbadja, de neki nem kell aktivistának lennie, és a hétköznapi életben mindig mondania. Azt mondta még egy interjúban, amivel rákérdeztek, hogy de hát mit mond akkor, amikor valaki közel ismerősének vagy barátjának gyereke lesz, akkor mit mond neki? És a Benatar erre azt mondta, hogy hát igen, akkor ez egy nehéz kérdés, és azt szokta mondani, hogy I'm happy for you, hogy örülök neked, hogy együtt örülök veled, így lehetne ezt lefordítani, de nem azt mondja, hogy tehát őtől ezt hangsúlyozza ki, hogy happy for you, hogy neked örülök, vagy veled örülök, de nem a babával, mert neki meg nem jó, mert ővel most valami szörnyűséget tettek, így hogy ebbe a helyzetbe került. Oké, na, hogy még kicsit konkretizáljam a dolgot, a Benatárnak az aszimmetria érvét szeretném elmondani. Tehát azt mondja, hogy van egy aszimmetria között, hogy valaki létezik, meg hogy valaki nem létezik, olyan értelemben, hogy sohasem létezett, és hogy az, hogy sohasem léteztél, az azért jobb, mert ott a szenvedésre azt tudjuk mondani, hogy nincsen, a szenvedés hiánya van, és az jó. Az élvezetekre pedig azt tudjuk mondani, hogy azoknak is hiánya van, de hogyha sose léteztél, akkor nyilván nincs hiányod abba, hogy nekem most ilyen-olyan élvezeteim nincsenek, ezért az nem rossz. Tehát, hogyha valaki sosem létezett, akkor arra kettő értéket tudunk mondani, azt, hogy jó, meg hogy nem rossz. Viszont, hogyha valaki létezik, akkor ott pedig a szenvedésnek a jelenléte van, az rossz. Az élvezetekre pedig azt tudjuk mondani, hogy azok is jelen vannak, az pedig jó. Tehát az egyiknél az van, hogy rossz, jó, a másiknél pedig az van, hogy jó, nem rossz. És ezért, hogyha sohasem létezel, akkor az jobb, azzal jobban jársz. Következésképpen, hogyha pedig létezel, akkor rosszabbul jársz, vagy hogy legalábbis rosszabb létezni, mint sohasem létezni. És ezért, hogyha valaki viszont arra van kényszerítve, hiszen nem az ő választása, hogy létezzen, akkor az vele szempont, tehát ez vele szemben egy súlyos vétek. Tehát ez az antinatalizmus, ugye? Ez a natalizmus, Natália név is talán ebből származhat, tehát a latin születés szóból jön, és hogy anti, hogy ez ellen. A prokreáció rossz, így is lehet mondani. Ugye a Benatar, ő vegán, tehát ő az állatok morális státuszának nagy hangsúlyt tulajdonít, tehát ezért a tenyésztés, meg az ilyen dolgok, azok ugyanúgy rosszak, hiszen bármelyik lény, aki képes szenvedni, meg élvezeteket átélni, annál fel lehet írni ezt az aszimmetria táblázatot. És akkor mond még konkrétabb példákat is, és az külön kihangsúlyozza, hogy azért ez nem egy utilitarista értékelméletre épít, hanem egy ilyen értékelméleteken felülálló, vagy mindegyik értékelmélet által elfogadható tézis. Oké, talán az ilyen keresztény, meg szupernaturalista elméletek nem tudják elfogadni, de azt gondolja, hogy mind a deontológusok, meg mások azért, akik nem teisták mondjuk amellett, hogy deontológusok el tudják fogadni. Mert hogyha belegondolsz, hogy tudás az élvezeteken kívül még a tudásnak is értéket tulajdoníthatsz, intrinzikus, tehát önmagában értékes dolognak tekintheted a tudást, de hát hogyha belegondolsz, akkor sokkal több lesz az, amit nem tudsz, mint amit tudsz. Még hogyha az egész életedet áttanulod, akkor is. És nagyon könnyen elfelejtesz dolgokat, viszont nagyon nehezen tanulsz meg dolgokat. Még hogyha van valamilyen terület, amire te specializálódsz, akkor is rengeteg minden lesz, amit abból nem tudsz. Én is, ha belegondolok, hogy a filozófiának mennyi ága van, akkor amivel én főleg foglalkozom, az a morálfilozófia, abban van valamekkora tudásom, ami majd nőni fog, de akkor sem tudom majd azt állítani, hogy a morálfilozófia teljes tudása az ott van az én fejemben, ezt nem fogom tudni mondani. És akkor még ott van a filozófiának az összes többi ága, amiből meg sokkal kevesebb ismeretem van, és akkor még nem beszélve a minden más tudományágról, meg az összes többi nyelvről. Belegondolsz, mennyi nyelv van a világból, sokkal kevesebbet tudsz megtanulni. Akkor a másik, hogy felépíteni dolgokat, az milyen sok idő, viszont egy pillanat alatt le lehet rombolni dolgokat, illetve még hogyha csak így a hétköznapi tapasztalatodat nézed, akkor is mindig van valami szükségleted, ami nincs kielégítve, vagy éhes vagy, vagy szomjas vagy, vagy még fáradt vagy, vagy már álmos vagy, vagy vécére kell menned, nagyon limitált az az idő, amikor semmi ilyesmi nem zavar be. A másik pedig, hogy úgy tűnik, hogy az élvezeteket egy ponton túl már nem lehet fokozni, hogy annak megvan egy plafonja. A szenvedést azt pedig úgy tűnik, hogy azt lehet fokozni. Sokkal tovább lehet fokozni. Sokkal nagyobb amplitúdójú szenvedés lehet átélni, mint amilyen fokozatú élvezeteket. És ami még egy állítása, hogy szoktuk azt mondani öngyilkosokra, vagy öngyilkosoknak, hogy ők rosszul ítélték meg az életüket, ezért tartották értelmetlennek, ezért akarták azt tenni, amit tettek. Tehát azt mondjuk, hogy az ember képes arra, hogy rosszul ítélje meg a saját helyzetét. És a Benatar nem vitatja, hogy az öngyilkosok rosszul ítélik meg a saját helyzetüket, hiszen elfogadja, hogy érdekünkben áll élni. De azt mondja, hogy amikor amellett érvelünk, hogy de hát az élet jó, meg jobb, hogy világra jöttünk, akkor ugyanebbe a csapdába esünk, hogy rosszul ítéljük meg a saját helyzetünket, hogy felülértékeljük az életünket, jobbnak gondoljuk, mint amilyen valójában.
És milyen érvek léteznek ez ellen a gondolkodásmód ellen, hiszen gondolom azért, hiszen a világ nagyobbik fele azért nem fogadja el, most vagy ezért van, mert nyilván az emberiség ezt nem fogadja el, mert hát biológiailag egyik fajnak sem érdeke a kihalás, tehát még ha logikus is lenne, hogyha elfogadjuk, hogyha feltételezzük, hogy jó, ez tényleg a végső igazság, és mindenkinek jobb lenne, ha nem létezne, ha még ezt el is fogadjuk, akkor is úgy alakultak ki az evolúció során a fajok, meg ez van belénk táplálva, hogy ne akarjuk kipusztítani magunkat. Tehát erre van kondicionálva minden faj, hogy tovább örökítse a gén állományát, és ezáltal ő tovább fennmaradjon. Tehát igazából ebből a szempontból szerintem ez egy logikus magyarázat arra, hogy miért nem fogadja el mind a, nem tudom most már hány millió, 8 vagy már, vagy még mindig 7 vagy már 8 milliárdan élünk a Földön, de mindegy, hát hogy miért nem fogadja el ezt a világ összes embere, még akkor is, hogyha ha ez lenne a végső igazság, arra ez magyarázatot adna, de akkor is, hogy milyen olyan érvek vannak, amikkel ezt be lehetne még támadni, még akkor is, hogyha Hogyha kivesszük azt a képletből, hogy most mi van az emberi természettel.
Oké, tehát, hogy milyen ellenérvek vannak? Többféle. Az egyik, amivel a Benatar szerintem kevesebbet foglalkozik, az, amikor kozmikus jelentőséget akarunk tulajdonítani az életünknek. Ez az, ami talán a legkevésbé bizonyítható, empirikusan nyilván, emiatt sokak számára nehezen elfogadható. Viszont, hogyha az alapvetéseit elfogadjuk, akkor logikus, hogy akkor igen, akkor van értelme a prokreációnak. Tehát, hogyha van Isten, aki minket saját képmására hozott létre, a halál után nem ér véget az életünk, hanem egy örök élet vár, ami majd sokak által szerintem elfelejtett, nagyon nagy szenvedéssel járó tisztítótűz után egy örök boldogság. Hogyha ezt mind számításba vesszük, akkor van értelme annak, hogy élünk, van értelme a prokreációnak, akkor mindennek van értelme. Nekem egyébként úgy tűnik, hogy sokan, akik így ebben a Meaning in Life témában írnak, nem szeretem, amikor angol szavakkal dobálózunk magyar beszéd közben. Azért mondom, hogy meaning in life, hogy kihangsúlyozzam ezt, hogy in. Hogy nem csak arról beszélünk, hogy meaning of life, hanem meaning in
tehát
life.
Az életben való értelem.
Igen, tehát hogy az életünkben tudunk valami fajta értelmet konstituálni, valahogy értelmet tudunk adni neki. Főleg ezek a teóriák Dave-nak most a kortárs analitikus filozófiában. Tehát azt gondolom, hogy a jelentős részük a mai gondolkodóknak lemondott erről a kérdésről, hogy a metafizikai értelmet megtalálják, hogy az életnek mind olyannak, hogy a létezésnek magának az értelmét megtalálják. Őket az érdekel, hogy egy embernek születéstől a haláláig tartó életében, ami nagyon sokféle módon mehet, az mitől lesz értelmes, mitől tudja az ember azt mondani majd az élete végén, hogy na hát volt értelme ennek. És ezért van ez szerintem így megfogalmazva, hogy meaning in life, és nem úgy, hogy meaning of life. És a Benatar nekem úgy tűnik, mint az, aki figyelmeztetne minket arra, hogy jó, persze beszélhetünk erről, hogy meaning in life, és ilyen értelemben ő is elfogadja, hogy valamelyikkora értelmet tudunk adni neki, hozzátéve, hogy nagyon keveset. És ezt szerintem pont ezért mondja, mert szerinte egy nagyon fontos kérdés az, hogy kozmikus értelme van-e az életünknek. És ő, mivel ateista, azt mondja, hogy nincsen kozmikus értelme az életünknek, és hogy ez nagyon fontos. Hogy ebből a szempontból abszurd az életünk, hiszen ami minden projektünknek, mindenféle dolgainknak nagy jelentőséget tulajdonítunk, de hogyha hátralépnénk és látnánk, hogy milyen tiszavirág életűek vagyunk mi magunk és az emberiség úgy az egészében, akkor pedig láthatjuk, hogy minden mennyire jelentés nélküli. És ez abszurd. És szerintem ebből a kozmikus jelentőség nélküliségből vezeti le azt, hogy egyrészt, hogy nem érdemes új embereket szülni, másrészt pedig azt, hogy csak nagyon kicsi értelmet tudunk adni az életünknek. És szerintem azt mondaná nekünk, akik azt mondják, hogy de ez a kozmikus jelentés annyira nem fontos, hogy de hát gondolkodjunk el rajta, és nagyon is fontos. A másik, amit még gondolok, hogy viszont, hogyha valaki be tudná neki bizonyítani, hogy de van Isten, tehát tegyük fel, hogy ezt valaki bebizonyítja neki, hogy valami jelenése lesz, és ő elhiszi, hogy nem halucinál, hanem ez az, akkor utána kezdve szerintem ő azt mondaná, hogy oké, akkor van értelme az életnek.
Aha, értem. Itt hat kapcsoljak vissza a sorozathoz, hogy bár ez így nincs kimondva, de nekem az a véleményem, hogy azért a sorozat utolsó jelenetében azért azt láthatjuk, hogy azért a Rásznak a nézetei szerintem megváltoznak, vagy legalábbis valami önellentmondás kell akkor feltételeznünk, ugyanis úgy van vége, hogy kijelent, hogy ugye az egyetlen dolog, ami létezik, az a legősibb történet, a fény és a sötétség között, a jó és a rossz között, és ugye ott feltekintenek a csillagos égre, és akkor ő azt mondja a végén, hogy és úgy látom, hogy a fény győz, vagy a nyerésre áll. Nem tudom, hogy mondja a magyar szinkronban, ugye úgy mondja az angolban, hogy a the light is winning. És azért ez ellentétben áll szerintem azzal a rengeteg, vagy bizonyos szempontból azokkal a dolgokkal, amiket ő mond, hogy
persze, minden.
Abból a szempontból lehet, hogy ahhoz, hogy a rosszat, hogy a sötétséget kigyomláljuk a világból, ahhoz azt először látnunk kell. És azért a Rustról azt elmondhatjuk, hogy szerintem ő megtapasztalta és ismeri az emberi... ő ismeri az emberiség sötét oldalát, a legmélyebb bugyrait, tehát, hogy amiket ott a sorozatban is látunk, hogy mit csinálnak bizonyos bűnözők, és hogy milyen mélyre lehet süllyedni, tehát, hogy ő aztán tényleg minden oka megvan arra, hogy ilyen pessimista és antinatalista legyen, és amit látjuk a sorozat elején az is, de aztán ott a jelenkori szál végére ezt már nem lehet annyira egyértelműen ez alapján szerintem kijelenteni. Mert azért azt egyértelműen látjuk, hogy ő az életének úgymond aktívan értelmet konstituál, még hogyha nem is hisz abba, hogy van valami nagy kozmikus dolog, bár a jó és a rossz küzdelme azért ezt valamennyire szerintem feltételezi, hogy ő hisz valami, vagy valami... Tehát, hogy azért elég furcsa nézetei vannak a Rustnak, ezt el kell ismerni. Na mindegy, nem mennék bele tehát ilyen spekulációba, de azt mindenképpen kijelenthetjük, hogy a sorozat végére azért valamennyivel optimistább nézeteket adoptál. Tehát, vagy legalábbis...
Egyértelműen, kifejezetten optimista a tájeg végén.
És ez azért érdekes, hogy annak ellenére, hogy ők mennyi rosszat élnek ott át, ők maguk is tudják, hogy nem tökéletes emberek, sőt bizonyos szituációkban azt mondhatjuk, hogy kifejezetten rossz emberként viselkednek, viszont beállnak, viszont a Rust úgy néz ki, hogy ő ez szerint cselekszik ez ellen a jó és rossz közötti harcba, nyomozóként is ezt teszi, és ezért van arra a régi ügyre, ugye egész hátra lévő életében, aztán rákattamva, hogy azt a bűnözőt, aki azokért a gyilkosságokért felelős volt, azt rács mögé tegye. És úgy néz ki, hogy ő ezzel ad az ő életének értelmét, hogy szerepe van abban, hogy a fény győzzön a sötétség felett, még akkor is, hogyha az csak egy nagyon-nagyon pici sötétség lesz, amit ők ki tudnak venni, hiszen látjuk, hogy az ügy az sokkal mélyebbre nyúlik, mint amit ők ott aztán tényleg elérnek, ugye van az egész család, meg minden, és ennek csak az egyik tagja volt ez az alak, akit ők ott elkapnak, tehát megölnek. De hogy ez akkor is számít, és látjuk, hogy a Rustot ez hajtja végig.
Igen. Nos, az ott nagyon érdekes, hogy ő így ennyire megváltozik. De ez egy pozitívum dramaturgiai szempontból, hogy a hősnek meg kell változni a végére. Rust pessimistából optimista lesz. És ezen a példán ezt jól lehet érzékeltetni, hogy a pessimista meg az optimista különbség az nem olyan nagy, mint ahogy azt beszokták állítani. És most fontos, hogy most Benatar gondolatait mondom, amikkel egyébként ezekkel egyet is értek. Hogy az optimista meg a pessimista nem a tényekben különbözik. A pessimista meg az optimista az abban különbözik, hogy a tényeket hogyan ítélik meg. Erre a klasszikus példa a félig üres vagy félig teli pohár esete. Abban mindketten egyetértenek, hogy mekkora az a folyadék mennyiség, ami a pohárban van. De ez, hogy most ez félig üres vagy félig tele van, ez egy szubjektív értékítélet arra vonatkozóan, hogy ez most ez egy pozitív vagy egy negatív dolog, hogy ennyi az a folyadék mennyiség, ami éppen ott van. És És ezt látom, hogy Rusty nézi a tényeket, valószínűleg ugyanazokat, amiket eddig, hiszen eddig is látta, hogy rengeteg a sötétség, és van némi fény, és szerintem, hogyha felnéz a csillagos égre, akkor ugyanezt kell látnia, hiszen a sötétség az akkor is sokkal nagyobb, mint ott a csillagok fénye, és szerintem erre a rendező is, meg az operatőr is figyelt, mert ott abban a snitben igen, egy csillagos ég látszik, de azért nincsen tele csillagokkal az ég, azt is megcsinálhatták volna. Tehát szerintem ugyanazokat a tényeket látja, mint eddig, de most már egy ilyen pozitív értékelést ad rá. És Benatar pedig valószínűleg azt mondaná rá, hogy hát most ez a romantikus szemlélet elkapta Rascolt, de hát szerinte pedig a napnál is világosabb, hogy de sokkal több a sötétség, mint a fény, ezért nem állunk. Győzelemre, vesztésre állunk. Ugye ez a másik, amivel a kozmikus érvek mellett a pessimista nézeteket támadni szokták, hogy valahogyan az optimizmust próbáljuk igazolni. Azt próbáljuk igazolni, hogy hát az élet az nem is olyan rossz, mint ahogy Benatar meg a pessimisták mondják. A Rasznak ez a fajta optimizmusa számomra azért is érdekes, mert egyrészt egy ilyen nagy ugrás az előző énjéhez képest, meg épp azért, amit mondtam az előbb, hogy de hát látjuk, hogy sokkal nagyobb a sötétség, és hogy sokkal kisebb a fény. Így valahogyan kapcsolódik így a korai egzisztencialistákhoz, mint Camus, aki azt állítja, hogy hát boldognak kell képzelnünk, Sisyphuszt, mert ő, ahogyan neki feszül a kőnek, ő így lázad a sorsa ellen, és csak azért is boldog, és ez a lázadás ad ennek értelmet. És hasonló ugrás az, amiről Kierkegaard beszél. Ábrahámnak kell, ugye, ő kapja azt a feladatot Istentől, hogy áldozza fel
igen,
a fiát.
Izsákot, ugye? Igen, igen, igen.
Igen, igen, Ábrahám, nem Jákob, ugye?
Igen,
mert
igen.
Általában összekeverem. És ő is ezt mondja, hogy hát ő pedig így a hit lovagjává válik, hogy először van egy ilyen félelem fázis, aztán egy ilyen rezignáció, és abból a hit lovagjává egy hőssé kell válnia, amit ugye nehéz racionálisan megmagyarázni, hogy de hát valaki miért szánja rá magát mégis arról, hogy ennyire Istenre bízza magát. És ahogy Camus-nál is nehéz ezt megmagyarázni, hogy de hát racionálisan miért következik azt, hogy akkor ő boldog, vagy ő hogyan képes erre. Ezért hát analitikus filozófiában kevesen is érvelnek ilyenek mellett, mert ez nem úgy tűnik, mint egy ilyen logikus filozófiai válasz, hanem ez úgy tűnik, mint egy ilyen érzelmi válasz, ami tényleg lázadás, és tényleg abszurd, hogyha már Camus-nál vagyunk, hogy igen, igen, itt van ez az értelmetlen élet, de mi azt mondjuk, hogy mégiscsak van értelme, és de mi azt mondjuk, hogy de hát ez mégiscsak jó, és mégiscsak azt tesszük, ami értelmes. És kész, pont, nem magyarázzuk tovább. És egyébként ez intuitíve szimpatikusnak is tűnik, mert nem kell mindent megmagyarázni, és úgy tűnik, hogy amit ők tesznek, az helyes. Camus-nál ez jobban előjön a pestisnél, ahol az van, hogy igen, karantén van, mindent lezártak, a pestis most már el fog burjánzani, nem tehetünk semmit, az emberek jelentős része meg fog halni. És az orvos, amikor fogja a táskáját, hogy akkor ő kimegy és gyógyítja az embereket, akkor mondják is neki, hogy őt már legyőzték tulajdonképpen, nincs értelme annak, amit ő most csinálni készül, kellene ismernie, hogy ő vereséget szenvedett. És erre az orvos azt mondja, hogy ez még nem elég ok arra, hogy feladjam. és szerintem ettől egy hős ez a karakter, hogy nem azt kell tenni mindig, ami logikus, meg ami célszerű, hanem ami helyes. És hogyha az, ami helyes, az abszurdnak, meg értelmetlennek tűnik, nekünk akkor is meg kell tennünk, és akkor is azzal a lelkülettel kell tennünk, mint hogyha értelmes lenne. És ebben megvan ez a lázadás. És ezt nem kell megmagyarázni. És azt látom, hogy Raskolnál is megvan ugyanez a fajta ilyen racionálisan nem igazolható ugrás, mint ami Ábrahám, meg Sisyphus, meg Rieu doktor esetében a pestisnél.
Jól van. Én még arról szeretnék beszélni, hogy akit kicsit a cserepadra ültettünk most, a Marty-ról is beszéljünk, ha már a Rust-ról ennyit beszéltünk, hiszen
így
azért
van.
A Woody Harrelson is nagyot alakít a sorozatból, az is egy jól megírt karakter, és neki is fontos szerepe van mindenben. Ugye ő az az ember, aki közelebb állhat a nézőhöz, hiszen mint ezt korábban is mondtad, hogy ő egy viszonylag átlag ember, abból a szempontból, hogy van családja, munkája, és csinálja a munkáját, és próbálja élni az életét. De amint látjuk, azért ez sem olyan egyszerű, hiszen ő megcsalja a feleségét, ráadásul nem is egyszer, és azért a gyerek nevelésben sem feltétlenül jeleskedik minden szempontból, és ő ezt sokszor egyébként azzal igazolja magának, hogy hát de ez a rendőr munka, meg hogy ez az ügy, és milyen nehéz, és stb. De azért ez néha érezzük, hogy azért ez így nem feltétlenül lenne igaz. És a Rust egyébként őt kifejezetten kritizálja többször is azokért a dolgokért, amiket csinál, hogy például valamikor valami ilyesmit mond neki, hogy a lelki ismeretlen emberek általában jól érzik magukat, vagy valami ilyesmit.
Számomra a Marty egy jó konzekvencializmus kritika, mert ő olyan, mintha ilyen nézete lenne. És ő azt mondaná, hogy hát igen, igen, megcsalom a feleségemet, de ez tulajdonképpen mindenkinek jó. Ezt így kimondja, hiszen a felesége nem tud róla, ezért neki ez nem rossz, akivel van, annak is jó, ő pedig így tudja kiengedni a gőzt, és hogyha ez nem lenne, akkor nagyon rosszul viselkedne, elviselhetetlen lenne, és akkor nem lenne olyan jó fej a családjával, de ez kell hozzá, hogy azt tudjon lenni, és tehát ez így mindenkinek jobb. És oké, ez aztán nincs így, mert kiderül, meg vannak az események, de azt gondolom, hogy még hogyha nem is derülne ki, akkor is ez rossz. Attól még, hogy nincs semmi negatív következménye annak, hogyha valaki adott esetben megcsalja a feleségét, attól az meg morálisan rossz.
Igen, igen. Meg hát akkor is mondhatjuk, hogy attól még nem lesz feltétlenül minden szempontból ő tökéletes, tehát láthatjuk, hogy amíg csalja, hogy sőt, akár kifejezetten azért, hogy csalja a feleségét, és ott van ez a nehéz ügy is, meg stb., így megtagadja igazából magától azt, hogy őszinte tudjon lenni a feleségével, ami lehet, hogy igazából még sokat segítene is rajta. Ugyanis szerintem sokszor, vagy hát van az az érzésem, hogy van egy beszélgetésük ott este, amikor, ahol ott kicsit látszik, hogy olyan, mint a lelkiismeret furdalása lenne, de ugye nem beszél róla. Tehát olyan, mint hogyha még igazából annak is, hogy még ha azt magyarázza, hogy jó következményei vannak, és hogyha nem nézzük addig a pontig, ahol kiderül, vagy ahol már a szeretőinek is rossz következményei lesznek, meg stb., hanem csak azt nézzük, hogy amíg csinálja, milyen következményei vannak, de akkor is azt kell, hogy mondanunk, hogy azért, mert ő benne ez egy ilyen tüskét hagy, és mert akármennyire próbálja ezt bemagyarázni magának, ettől még rossz következményei vannak annak, amit csinál.
Így van. Igaz. Erre én egy ilyen perfekcionista választ adnék, hogy igen, hogyha nem vagy erényes, hogyha nem azokat az emberi kapacitásaidat használod, amit kellene, akkor nem is lesz jó léted, mert ez szükséges a jó léthez. És ezt a példa mutatja, hogyha erénytelenül viselkedsz, akkor megfosztod a lehetőséget attól, hogy egy magasabb szintű jóléted legyen. A másik pedig, a Mártinál még érdekes, amit mondasz, hogy bánik a gyerekével. Hát ő szerintem az a karakter, aki ebbe a kultúrkörbe beleillik. Meg ő egy ilyen macsó karakter, aki mutatja ezt, hogy mennyire kemény, meg akkor odaütünk.
Ja, meg
És
megverünk
ilyenek.
embereket, meg ilyenek, igen.
Igen, tehát ezt a fajta karaktert is szeretné bemutatni szerintem a sorozat. És őt, mint egyfajta ilyen tipikus, ilyen macsó karaktert, ilyen középosztálybeli, ilyen amerikai férfit Louisiana-ban, és lehet, hogy nagyon általánosítunk, de mint hogyha ezt mondaná a
Ja.
sorozat.
Meg még annyit mondanék, hogy ugye van az a rész, amikor mennek a kocsiba, és megkérdezi a Marty a Rusttől, hogy azt gondolja, hogy szerinted rossz emberek vagyunk-e. És a Rust ugye azt mondja, hogy szükség van a rossz emberekre, mert hogy mi tartjuk távol a többi rossz embert. És hogy ebben szerintem az jól kifejezi, hogy a különbséget a kettőjük között, hogy szerintem ahhoz, hogy arra a szintre, amire a sorozat végére a Rust eljut, hogy azt tudja mondani, hogy szerinte bár nagyon nagy a sötétség, de a fény mégis nyer. Ehhez látni kell, hogy látni kell a sötétséget, és tudni kell nekünk is ebben élni. És ez az, amit szerintem kevésbé tud a Márti, vagy nem is hajlandó magáról. A sorozat elején mindenképpen, a végén erről már lehet vitatkozni, amikor ugye ott már a 2012-es részeknél, mert akkor játszódik az. De hogy mindenképpen azt tudjuk mondani, hogy ő ezt úgy nem fogadta el magáról, hogy ő belőle is képesek ilyen szörnyű cselekedetek származni. És hogy ő ezen ott úgy kérdezi meg, hogy mint aki egy olyan választ várna a Rusttól, hogy nem vagyunk rossz emberek, vagy valamilyen megnyugtató válaszra vágyna, mert ő szeretne ebben az illúzióban élni, hogy ő egy fehér lovon ülő lovag. Ugye ő az az ember, aki még ott egy ilyen prostituáltnak pénzt is ad, egy ilyen fiatal lánynak, hogy hagyja itt ezt a helyet, és kezdjen magával valami értelmeset. Tehát láthatjuk, hogy ő azért bizonyos szempontokból ilyen idealista, de elfojtja magában ezt a tudatot, hogy de ő attól még csinál rossz dolgokat, és amíg nem tudja ezt, és amíg ezt nem egyenlíti ki magába, addig nem is képes igazán jó cselekedeteket csinálni.
Így van. Meg szerintem fontos, amit most a Rászról mondasz, hogy ez az állítás, hogy hát igen, rosszak vagyunk, de szükség van ránk. Ugye ő egy ilyen, hát valamennyire nagyon-nagyon nyakas kálvinistának tűnik, ami egy ilyen szigorú vallás, mind bűnösök vagyunk, valahogy ezek a konnotációk vannak a kálvinizmushoz kapcsolva. És az író még ezt mondta Rászról, hogy valamennyire olyan, mint a Huckleberry Finn, aki ugye a Huck Finn ő egész életében azt tanulta, hogy a feketének rabszolgának kell lennie, és ez így a világ rendje, és amikor ő felszabadít, meg segít szökni egy fekete rabszolgának, ő azt úgy éli meg, mint hogyha most valami bűnt követne el. Vagy ez a kettő dolog van a fejében, hogy egyrészt helyesnek érzi, de ezt nem tudja magában megfogalmazni, nem tud magában érvelni emellett, mert közben az a gondolat is ott van, hogy de hát mindig azt mondták, hogy ez rossz, de hát most valami rosszat teszek. És hogy a történetben olyan, mint hogyha a Huckleberry Finn így azt gondolná, hogy most valami rosszat teszek, de tudjátok, mit én akkor is megteszem. És nem teszi hozzá, de azt gondoljuk, hogy magában az van benne, hogy mert ez a helyes, mert azt gondolom, hogy ez a helyes. És az író azt mondja, hogy Rásznak is hasonló filozófiája van, hogy azért, amiért tesz, hogy pokorra fog jutni, de van egy ilyen érzése, hogy ezt akkor is meg kell tennie. És mint hogyha azt állítaná, hogy tudjátok, hogy nem érdekel, akkor pokolra fogok jutni. Ez még csak egy adalék ahhoz, hogy milyen karakter ez a Rust. Ugye magáról erről a gondolatról is meg, hogy milyen fontos az, hogy legyen egyfajta morális szókincsünk, amivel át tudjuk gondolni a dolgokat. Mind úgy, hogy Huckleberry Finnnek nem volt. Erről is sokat beszélhetnénk, mindenhogy rengeteg minden másról. Ez is mutatja, hogy mennyire jó ez a sorozat, hogy mennyire témában gazdag, és közben pedig nem egy művészfilmről van szó, hanem egy nagyon izgalmas krimiről. Úgyhogy mindenkinek csak ajánlani tudjuk, hogy nézze meg, aki még nem látta.
Így van, nagyon jó. Aki pedig látta, és most meghallgatta az adásunkat, reméljük, hogy tudtunk valamennyit hozzáadni a fejében zajló diskurzushoz. Úgy gondolom, hogy mint ahogy mondtad, hogy még rengeteg témáról lehetne beszélni, és órákat lehetne erről beszélgetni, úgyhogy én is ezt ajánlom mindenkinek, hogy keresse meg a barátait, és nézestesse meg velük ezt a sorozatot, mert érdemes, és utána beszéljetek róla, ugyanis az emberben így fogalmazódnak meg ez az egyik legjobb módja annak, hogy a gondolkodásunkat fejlesszük a beszélgetésünkkel. És köszönjük, hogy meghallgattátok ezt az adást, hogyha még nem tettétek volna meg, akkor kövessetek be bennünket, és a következő adásban találkozunk, mi pedig Benjo és Barnabás voltunk. Sziasztok!
Sziasztok!